Hát békességet kívánok mindenkinek! 299. dicséretünket keressük meg a gyülekezeti énekeskönyvből, tehát 299-es, Jézus hibbál, zúgmorajlik, életünk vad tengere. Így kezdődik ez a dicséret.
Kívása tisztán hallik, de köves fújja ide. Ez a példát Andrástól ki, hallva hívó szózatot. Állóját se bosszolá ki, érte mindent elhagyott. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy te lehet. Megkísért döntett világot, jöjj engem jobban szeress. Nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt. Búsorcám hozzá emelve, Jézusban lelek vigasz. Uram, hozzám légy kegyelmes, etti-eddé szívemet. Hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeket.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy adtál nekünk újabb lehetőséget arra, hogy elcsendesedve rád figyelhessünk. Köszönjük neked, hogy egyáltalán tudhatjuk már, a valóság nem csupán annyi, amennyit a szemünkkel látunk, amennyit az érzékszerveinkkel érzékelünk, hanem sokkal több ennél. Köszönjük, hogy egyre többet láthatunk és tapasztalhatunk a valóság láthatatlan részéből is. Köszönjük, hogy te kész vagy kijelenteni magad nekünk. Köszönjük, hogy ebben a közösségben formálódhatunk, csiszolódhatunk. Légy áldott azért a türelemért is, amellyel te tanítasz bennünket, és amellyel foglalkozol velünk. Hiszen oly sokszor ellenállunk, oly sokszor megkeményítjük a szívünket, de köszönjük, hogy mégsem fordítasz hátat. Köszönjük neked, hogy kész vagy, tulajdonképpen nap mint nap újat kezdeni velünk. Légy áldott ezért a szeretetért, és arra kérünk, hogy most ezen a mai napon is cselekedd ezt velünk kegyelmedből. Így várjuk szent lelkedet, azt, hogy munkálkodjon bennünk és közöttünk. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, légy velünk így. Amen. Picit szeretnék visszakanyarodni ahhoz a naphoz, amelyen a mi atyánknak arról a kéréséről volt szó, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amikor megnéztük ezt a három ábrát, amelyet most így egy kézzel nem fogok tudni rendesen megmutatni, de emlékszünk rá, és igazából most nem is akarom én ezt. Tehát nem szükséges, hogy újra végignézzük mindegyiket. Csak azért hoztam be igazából, hogy emlékezzünk erre, és innen induljunk el, tehát gondoljunk arra, és hálás szívvel tehetjük ezt, hogy eljuthatunk ebbe az állapotba, amelyet ez a kép ábrázol, amely most itt fölül van. Amikor is már életünk trónját valóban átadtuk Jézus Krisztusnak, amikor a megváltunk is már, és valóban Urunk is lehet, és mi alázattal és hódolattal ott téldelünk előtte, legalábbis lélekben leborulunk elé, és így figyelünk rá. Boldog állapot ez, hogy Isten gyermekei lehetünk így módon. Azonban, ahogy tovább mondjuk, tovább imádkozzuk az úri imát, akkor eljutunk ahhoz a kéréshez, amely ennek a mai napnak lesz a témája, és amely így hangzik, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg bennünket a gonosztól. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Ebből a kérésből már is megtudhatjuk azt, amit akik itt vagyunk, azért már legalábbis az eszünkkel tudunk, de akik valóban Isten gyermeke, azok tapasztalják nap mint nap, hogy van nekünk egy ellenségünk. A gonosz, ezt a szót használja Jézus Krisztus itt ebben az imádságban, de ismerjük több nevét, sátán, ördög, akiről a Szentírás tulajdonképpen elég keveset ír. Néhány ige van, elszóltan találhatók ezek a Szentírásban. Azt megtudhatjuk ezekből az igékből, hogy igazából ő vezérangyal lehetett, és aféle palota forradalom mehetett végbe, vagyis fellázadt Isten ellen, Isten helyére akart törni, és voltak angyalok, akik vele tartottak. És az ítélete az lett, hogy Isten letaszította őt a mennyből, és ő az a gonosz, az a sátán, aki aztán megkísértette az embert, és aki azóta is azon fáradozik, hogy megakadályozza azt, hogy az emberek Istent megismerhessék, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessenek. Megérthetjük ezekből az igékből azt, hogy a sátán tehát teremtmény, hiszen vezérangyal lehetett, Isten teremtette, és aztán így fordult Isten ellen ebben a helyzetében, teremtmény, szeretném ezt hangsúlyozni, hiszen ebből következik az, hogy Isten fölötte áll. Bármennyire hatalmasnak és erősnek érezzük mi sokszor, és amint így körbenézünk a világban, meg hát a saját életünkben is tapasztaljuk a hatalmát, de mindig tudnunk kell, hogy Isten sokkal hatalmasabb nála, hiszen ő az, aki uraknak ura, királyoknak királya. Ő az, aki igazából azt is, hogy mit tehet a gonosz, mederbe szorítja, tehát ilyen értelemben is fölött áll. Azt is megérthetjük ezekből az igékből, hogy személyes hatalom a sátán. Tudjuk róla azt, gondolhatunk most a bűneset történetére, hogy sokszor nagyon csalafinta módon közeledik az emberhez. Ott Éva volt az, akinek a fülébe sugott egy kérdést, és érdemes egy kicsit végig gondolni ezt a kérdést is. Így kezdődött, csak ugyan azt mondta az Isten, és azután következett egy hazugság, következett olyasmi, amit nem mondott Isten. Sokszor ma is így közeledik az emberhez, bizalmatlanná akarja tenni Isten iránt, mint ahogy ott Évával is ezt akarta cselekedni, és aztán az ember elhiszi azt, hogy igen, hát én olyan lehetek, mint az Isten, megszédül, és már ott van a gonosznak a karjaiban, a gonosznak a hatalmában. Így fordult az ember annak idején Isten ellen, hogy megvonta a bizalmát Istentől, hogy egyáltalán szóba állt a kísértővel, a gonosszal, és aztán így került a hatalma alá. Jézus Krisztus is beszél róla. János evangélium a 8. fejezetében olvashatjuk ezeket a szavakat, Jézusnak a tanítását. Ő egyértelműen kimondja a gonoszról azt, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. És a másik fontos, amit elmond róla, hogy hazug, és a hazugságnak atya. Embergyilkos, hazug, és a hazugságnak atya. Ma is azon munkálkodik, hogy lehetőleg az Isten gyermekeit szembefordítsa Istennel, hogy eltávolítsa őket tőle, meg hogy bennünket, embereket is szembefordítson egymással, hogy zűrzavart, hogy rendetlenséget támaszom. És a másik, amit az igéből is megélhetünk, és amit megint csak, akik már ezen az úton járnak, azok tapasztalják, hogy van valami, ami megkönnyíti a helyzetét. És ehhez most egy olvasmány élményünket szeretném idehozni, biztos, hogy mindnyájan olvastuk az egri csillagokat. Valamikor egy igehirdetésben már hivatkoztam ennek egy részletére, de most, amikor ezt a kérést gondoltam végig, akkor újra eszembe jutott ez a regény, és különösképpen is az a része, amely annak a bizonyos Hegedűs Istvánnak az árulásáról szól. És úgy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen egy picit ide lehet hozni, párhuzamba vonni, persze nyilván minden részletét nem lehet, de egy kicsit olyan az életünk, mint egy vár. Most gondoljuk így el, emlékezve az egri csillagok történetére, hogy olyan az életünk, mint egy vár, és hogyha már valóban Istennek a gyermekei vagyunk, tehát már ott tarthatunk abban az állapotban, amelyet ez a kép ábrázol, akkor ennek a várnak, tehát az életünknek Jézus Krisztus, tehát az Úr a vár kapitánya. De ebben a várban sajnos meghúzódik egy áruló is. És ez az áruló nem más, mint a mi óemberünk. Mert hogy a Szentírás azt tanítja, hogy amikor mi Jézus Krisztust befogadjuk a szívünkbe, amikor így átadjuk neki az uralmat, akkor ő oda beköltözik Szent Lelke által. Ott elkezdődik bennünk valami új. Ő elkezdi ezt az új természetet, amely tőle van, munkálni bennünk és erősíteni bennünk. De ott marad a régi is, az óemberünk. És egészen addig, amíg itt ezen a földön élünk, az ott marad. A különbség a korábbi állapothoz képest az, hogy már nem uralkodhat fölöttünk. Hiszen addig, amíg nem Jézus Krisztus a mi Urunk, tehát nem ismerjük őt, és nem vagyunk vele kapcsolatban, addig egyértelműen az óemberünk, tehát a régi természetünknek a kívánságai, vágyai teljesülnek, hát akkor azt szerint éljük az életünket, vezetnek bennünket az ösztöneink, különféle óhajaink, emberi céljaink, terveink. De aztán, amikor Jézus Krisztust befogadjuk, akkor többé ez már nem uralkodhat. És azért ez hatalmas különbség az előző állapothoz képest. Viszont még ott van. És a cél igazából az, hogy amit Jézus Krisztus szeretne bennünk munkálni, azt ő szabadon munkálhassa, tehát az az új élet növekedhessen, erősödhessen bennünk, és ezért is fontos a naponkénti a rendszeres bibliaolvasás, imádkozás, és ez segítik a bizonyságtételek is, hadd mondjam, ennek az új embernek az erősödését. De igazából az Isten gyermeke belekerül egy harcba, amely harcot nap mint nap folytatni kell. Egy harcba, amely arról szól, hogy ne az óemberem, ne a régi természetem szólalhasson meg, hanem valóban mindig Jézus Krisztusnak az akarata teljesülhessen. Tehát én arra mondjak igent a különböző élethelyzeteimben, amikor döntések előtt állok, amikor élem a mindennapjaimat, akkor valóban Jézus Krisztusnak mondjak igent, és az ő akaratát cselekedjem. Viszont az óember, tehát a régi természet, az pedig úgy van ott, mint egy cinkos, hogy inkább a sátán, tehát amit a sátán szeretne, ő is abban benne van, és éppen ezért tudja a sátán felhasználni a maga céljaira. De hogy ne tudja felhasználni, ezért kell nekünk újra meg újra Jézus Krisztusra tekintenünk, és a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkat erősíteni. És ezért fontos az is, amiről szó van ebben a kérésben, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, hogy ami a harcainkban, küzdelmeinkben, különböző élethelyzeteinkben valóban mindig Jézus Krisztus akaratára tudjunk igent mondani, hogy a kísértéseinkben a sátánnak viszont egyértelműen nemet mondjunk. És ez nagyon fontos. Olyan jó lenne az, hogyha valóban mindig újra meg újra nemet tudnánk mondani a sátánnak. Luther Mártontól származik az a mondás talán, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a fejünk fölött, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Valami ilyesmiről van itt szó, hogy az, hogy kísértő gondolatok megjelenjenek, nem tudjuk megakadályozni. Főleg ebben a világban, ahol tele vagyunk. Elég csak végigmenni az utcán, plakátok, egyebek, mindenhol, újra meg újra különféle kísértések bekerülünk igazából. Tehát egyszerűen nem mehetünk úgy, mint a ló, nem tehetünk szemellenzőt, hogy csak előre lássak, de még ha csak előre látok, még akkor is. De a szemünket nem hunyhatjuk be, és nem lehet a fülünket bedugni, hogy semmit se halljak, semmit se lássak. Tehát ezt nem lehet. A madarak elszállnak a fejünk fölött. Viszont az már tényleg tőlünk függ, hogy fészket rakhatnak-e a fejünkön. Mert azt mi tudjuk megakadályozni. Vagyis arról van szó, hogy amikor benne vagyok egy-egy helyzetben, amikor látom azt, hogy most valami olyasmi történne, ha belemennék, ami Isten akaratával ellenkező, akkor arra határozottan mondjak nemet. Ne kezdjek el játszadozni még csak a gondolattal sem. Tehát ne melengessem ott magamban azt a gondolatot, azt a kívánságot, azt a vágyat, amiről tudom, hogy ha tovább fűzném, akkor Isten szomorítanám meg azzal, ami abból következne. Tehát ne melengessem, ne táplálgassam magamban, hanem azonnal mondjak arra nemet. És ez már a mi feladatunk. De úgy a mi feladatunk, hogy ebben mindig számíthatunk Jézus Krisztusra. Mert hogy Jézus Krisztusról viszont azt olvashatjuk az evangéliumokból, hogy ő azért jött, hogy az ördögnek a munkáit megrontsa. És azt is tudjuk Jézus Krisztusról, az evangéliumokból, hogy bizony még őt is megkísértette a sátán. Még őt is megpróbálta eltéríteni az útjáról, a küldetésétől. De sosem tudott fölé kerülni. És gondolhatunk azokra a történetekre is az evangéliumokból, amikor olyan emberekkel találkozik Jézus, akiket ördög szállt meg. És milyen érdekes, hogy ezek az ördögök azonnal tiltakoznak. Azonnal mondják, hogy ne bánts, most még ne bánts bennünket. Tehát érzik azt, hogy ők vannak alul, és Jézus Krisztus az Úr. Jézus Krisztus nem tudta eltántorítani a küldetésétől, végigment a kereszthez vezető úton, és az, hogy végigment a kereszthez vezető úton, és hogy ott meghalt a kereszten, az viszont azt jelenti, hogy ez az ellenségünk megvert ellenség. ezt sose felejtsük el. Bármennyire erősnek tűnik, bármennyire hatalmasnak, és bármennyire ebben a világban azt érezzük, hogy a sötétség nő körülöttünk, hogy a gonoszság, az erőszak, az önzés nagyon-nagyon elhatalmasodott. De akkor se felejtsük el, hogy a gonosz az megvert ellenség. Még próbálkozik, még az mondhatnám így, hogy az utolsókat rúgja, és annál inkább, annál erőteljesebben, annál nagyobbakat akar rúgni. De a háború igazából már eldőlt. Még sok kellemetlenséget okoz valóban az Isten gyermekeinek is. És lehetnek még csaták is, amiket sajnos ő nyer meg. De a háború eldőlt, és a győztes az az Úr Jézus Krisztus. Mert hogy amikor ő ott a vérét ontotta a kereszten, az azt jelentette, hogy legyőzte a sátánt. Vagyis mi így tekinthetünk rá, és így vívhatjuk a mindennapjainkban a küzdelmeinket, annak a tudatában, hogy mi a győztesnek az oldalán vagyunk. És ez megint olyan, amit olyan jó lenne, ha mindig szem előtt tudnánk tartani, hogy a győztesnek az oldalán, a győztesnek a csapatában vagyunk benne. És Jézus Krisztus mellettünk van a mi kísértéseink közben is, hiszen ő olyan főpap, zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, aki maga is megkísért, én tudja, ismeri a mi helyzetünket, tudja, mit jelent ez, és neki van hatalma megtartani is bennünket. És ezért is imádkozzuk, és így imádkozhatjuk a mi atyánkkal együtt ezt a kérést is, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ne vigy minket kísértésbe, ehhez még annyit hadd fűzzek, hogy nem Isten visz minket kísértésbe, hiszen ez így egy kicsit félreérthető, és talán arra gondolunk, és kérdésként megfogalmazódhat bennünk, hogy na de hát, Isten az, aki belevisz minket a kísértésbe. Isten próbákat ad, de az más. Tehát Istentől jönnek próbák, amelyeknek megvan a célja, és amelyek igazából azért vannak, hogy a hitünk tovább erősödjön, egyáltalán kiderüljön, hogy milyen a mi hitünk. Az mindig a javunkat szolgálja. Istennek a próbái tehát. Mindig a javunkat szolgálják. De a kísértés az más, mert ez bűnre csábít, el akar buktatni bennünket, és az a gonosztól jön. Jakab apostol levelében olvashatjuk, hogy igazából a mi kívánságaink azok, amelyek vonzanak bennünket. A mi kívánságaink, vágyaink, amelyek aztán megfogalva bűnt szülnek. Isten azonban nem kísért. És amikor benne vagyunk ilyen helyzetekben, és erről szólt tulajdonképpen ez a kérés, hogy ne vigy minket kísértésbe, akkor nekünk hozzá kell kiáltanunk. Ne a sátánhoz szóljunk. Jézus mondhatott neki ilyet, hogy távozz tőlem, sátán. Pontosan azért mondhatott ilyet, mert ő hatalmasabb, mert ő fölötte van. De mi még ilyet sem mondjunk. Mi ne is álljunk szóba vele, hanem azonnal Jézus Krisztushoz forduljunk, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk, amikor érezzük a gyengeségünket, amikor érezzük azt, hogy most talán könnyen elbukhatom, akkor a mi Urunkhoz forduljunk, hozzá kiáltsunk, és akkor megragad bennünket, és megtart bennünket. És akkor valóban elérkezhetünk, hogyha így vívjuk meg a mindennapokban ezeket a harcokat, a hitharcainkat, akkor majd a boldog célhoz, mert ő meg tud őrizni bennünket a kísértések között is, és meg is akar őrizni bennünket. Ez az, amit ezzel a kéréssel kapcsolatban szerettem volna itt most elmondani. A csoportbeszélgetésekben tovább folytatjuk, gondolom majd, és mielőtt elmennénk, énekeljük együtt a jól ismert dicséretünket, a 471-est, amely így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. 471-es. Biztosan ez a dicséret is bennünket arra, hogy a győztes oldalán harcolva jó helyen vagyunk, és ott érdemes ezt a bizonyos harcot megvívni.
Bízzatok neki.